grand. I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dr. Törő András atyát, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye papját, Esperes plébániai kormányzót nevezte ki a Római Pápai Magyar Egyház intézet rektorává, a most kezdődő 6 éves ciklusra a Szentszék, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felterjesztését követően. A Pápai Magyar Intézet a Magyarországi Egyházmegyékből küldött felszentelt papok továbbképzését szolgáló kollégium, amely 1928 óta működik Rómában. Törő rektor úr a Római Szent István Alapítvány elnöki tisztségét, valamint az olaszországi magyar lelkészi feladatokat is ellátja, tájékoztatott az MKPK. Ismét elindította Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű adománygyűjtését a Katolikus Karitász. A segélyszervezet szeptember 15-ig várja a felajánlásokat, 10 000 nehéz sorsú gyermek iskola kezdését segítik. A 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni az akciót, emellett a www.karitász.hu oldalon keresztül online adományozásra is van lehetőség, valamint a segélyszervezet központi számla számára is várják a támogatásokat. Tanszergyűjtéssel segíti a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat az iskolakezdést. A karitatív szervezet önkéntesei az Adni Öröm elnevezési akcióban szombatig az Interspar hipermarketekben gyűjtik a vásárlók által megvett és a rászorulók számára felajánlott tanszereket. Szeptember 1-ig az online shopjukban és az Interspar áruházakban megvásárolt 500, 1500, 3000, 5000 és 10 000 forintos címletű adománykártyákkal is segíthetnek a vásárlók. Az Arany János Tehetséggondozó Program célja a hátrányos helyzetű, de jól teljesítő diákok segítése, jelentette ki a köznevelési államtitkár a Fonyódligeti Erzsébet táborban, ahol a programban részvevő fiatalok táborát kereste fel. Maruzsa Zoltán elmondta, az országos lefedettségű tehetséggondozó kezdeményezésben 22 intézményben mintegy 2000 tanuló vesz részt. Országszerte számos településen és a határokon túl is tartottak programokat az államalapítás és Szent István király ünnepén. Magyarország nemzeti lobogóját tegnap katonai tiszteletadás mellett vonták fel az országház előtti Kossuth téren, majd a tisztavatás következett. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter arról beszélt, az ország védelmi képességét napról napra erősítik. A Duna mentén légiparádé is volt. A viharra vonatkozó előrejelzés miatt azonban nem a Szent István bazilika előtt, hanem magában az épületben tartották az ünnepi szentmisét, a Szent Jobb körmenet elmaradt. Az operatív törzs folyamatosan figyelt az időjárási helyzetet, és a végső bejelentés alapján az esti budapesti tűzijáték 22 órára halasztásáról döntött, de akkor problémamentesen lezajlott. Kovács Zoltán, a törzs vezetője, később köszönetet mondott mindenkinek a türelmért. Ismertetése szerint augusztus 20-án az eső által okozott kellemetlenségek és késedelem ellenére rendkívüli esemény nem történt. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vette át a Magyar Szent István rendet az augusztus 20-ai ünnep alkalmából a köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ez a legmagasabb fokú állami kitüntetés. Súlyog Tamás a díját adó ünnepségen kiemelte, Krausz Ferenc és társai új eszközöket adtak az emberiség kezébe, amelyekkel vizsgálhatóvá váltak az atomokat felépítő elektronok mozgásai és energiaváltozásai, és ezzel végtelen távlatokat nyitottak. 15.200.000 forintot fizettek be a vasúttársaság számlájára a jegy nélkül utazók július hónapban. Ezzel megdőlt a 2020 márciusában felállított rekord, akkor ugyanis a blitzelésből származó havi bevétel 13.300.000 forint volt, közölte a Mástart. A legmagasabb egyösszegű befizetés elérte a 148.000 forintot. Libanonból újabb rakétazápor hullott Észak-Izraelre, a Golán-fennsíkon egy izraeli civil megsebesült, jelentette a helyi mentőszolgálat. Reggel óta a Hezbollah, libanoni síta mozgalom milíciája mintegy 135 rakétával és drónnal támadta Izraelt, több átjutott a vaskupola rendszeren. Hárman meghaltak, egy ember pedig súlyosan megsebesült a nyugat-boszniai Szanszki Most egyik gimnáziumában, ahol egy iskolai dolgozó tüzet nyitott a tantestületi gyűlésen részvevő tanárokra, közölte a rendőrségi nyilatkozatokra hivatkozva internetes oldalán az Oszlobodjenje. A napilap tudni véli, hogy egy az iskolában dolgozó kisegítő munkásról volt szó. Végül az időjárásról. Holnap fátyolfelhők szűretik a napsütést, a megnövekvő gomoly felhőzetből pedig helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A Tiszántúlon lesz szélénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 18-19, napközben aztán csupán 26-27 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, és szeretettel köszöntöm itt a Rádió EGRI stúdiójában Antal Kata testnevelőtanárt, az Anka Varázsműhely megálmodóját.
Én is üdvözlök minden kedves hallgatót, köszönöm a meghívást!
Nagyon sokféle kreatív tevékenységed volt, amik ráadásul egymástól egészen távoli területe a kreativitásnak. Hogy kötöttél ki végül a manóházaknál, a gyurmánál?
Ez valóban egy hosszú út volt, amíg idáig eljutottam, mert ugye nekem igazából a sport az életem, és azon belül is a tánc volt a legmeghatározóbb, és nagyon-nagyon sokáig, legalább 20 évig most már büszkén mondhatom, hogy a tánc volt a kreatív oldalam, a koreográfia készítés, a versenyeken való részvétel és minden ilyesmi. Aztán jött egy fordulat az életembe, anyuka lettem, és így a délutánokat már nem áldoztam föl ennek, illetve hát otthon maradtam a gyerkőccel, viszont a kreatív oldalam az ki akart belőlem szakadni, de otthon nyilván már nem tudtam ezt koreográfiákba ölteni, úgyhogy elkezdtem más irányba nézelődni, és nagyon sok mindent kipróbáltam, de valahogy a díszdobozok és a gyurma világa, a manóházak, tündérházak készítése az, ami a szenvedélyemmé vált. Így álmodtam meg végül az Anka Varázsműhelyet is, aminek a keretein belül ezeket készítem, és próbálom népszerűsíteni.
Az elején mondtam, hogy egészen más területe a kreativitásnak a kettő, ugye ez egyik mozgás. Sajnos ezeket nem is nevezik alkotóművészetnek, mert ugye egy egészen más terület, amíg a másik, az viszont abszolút alkotás, hiszen a végén ott van az eredmény a kezedben.
Én se tudom, hogy ez hogy történt. Valahogy a kezembe akadt, láttam egy videót, és valahogy úgy megtetszett. Igen, csak kreatív embernek gondolom magam, ezt büszkén vállalom is ezt a véleményemet, mert azért a koreográfiákkal is nagyon sok sikert elértünk nemzetközi szinten is, úgyhogy ezekre mindenképpen büszke vagyok. Valahogy ez a valóságtól való elszakadás, ez a mesevilág, a tündérek, hogy én úgy gondolom, hogy ebben nem baj, ha hisz az ember felnőtt korban is. Főleg így, hogy ott volt már a kisfiam, neki is nyilván kedveskedni akartam ezekkel, és neki mindegyik tetszik. Mindig azt kérdezi, hogy anya, nekem mikor csinálsz, de igazából valamilyen szinten mindegyik egy kicsit az övé is. És szeretem, egyszerűen bele tudok mélyedni ebbe a világba. Olyan fantáziavilágot tudunk megalkotni, amit lehet, hogy csak a gyerekek látnak maguk előtt még kicsi korukban, amíg nem tudják, hogy milyen is a való élet, és nincsenek kötöttségeik. És valahogy ezt jó érzés visszahozni egy kicsit a felnőtteknek is, és jó érzés, amikor ránéznek, és óriásit mosolyognak, és rácsodálkoznak, hogy úristen, de szép, de jó, és hogy hazaviszik, beletesznek egy kis izzót, mert ezekbe bele lehet a nagyobbakba, és gyönyörű szép világítást ad nekik estére. Valahogy úgy jó az embernek ránézni is.
Pihenteti, megnyugtatja, elviszi a gondoktól.
Igen. Kikapcsol.
Most is hoztál be ide a stúdióba is többfélét, hiszen több méretbe, azt nem is fogom mondani, hogy hányféle színbe, formába készülnek, hiszen itt csak a képzelet szab határt.
Ez így van. Mondhatnám, hogy apraja falva megtalálható az otthonomba, egészen addig, amíg nem megyek el egy vásárba, ahol sikeresen megtalálja mindegyik a gazdáját. Vannak kulcstartók, amiket készítek, ezek süthető gyurmából készülnek. Elég strapabíróak, már egy ideje, fél éve tesztelem őket, törni még nem törtek. Aztán készítek mini manóházakat, ezeket kupakra, műanyag kupak, hát végül is újra hasznosítom, és arra építem rá őket. Ha valaki nagyon akarja, megpróbálhatja még vissza is tekerni, mert sikerülni fog neki. Aztán vannak a kicsi, vagy hát közepes méretű házikók, amik már üvegbelsővel rendelkeznek, és ezeknek úgy van kialakítva, hogy a tetejét le lehet tekerni, és ezekhez már szoktam adni kis ledizzót, és akkor meg lehet csodálni a fényüket. Aztán vannak a befölött ilyen nagyobb befőttes üvegméretek, abba is ugyanúgy, de abba már esetleg kínáló cukorkát, ha valaki azt akar, vagy leveszi a tetejét, ceruzatartónak használja, vagy vázának, vagy bármi ilyesminek. És hát vannak az egyedi elképzelések is, amikor már több üvegbelsős, óriási kastélyok, vagy ikergombaházak, vagy ilyesmi, tehát igazából tényleg csak a képzelet szabhat határt neki, hogy mégis mit készít az ember. Nagyon szeretem, mert rengeteget csináltam már, és még egyszer sem csináltam két ugyanolyat. Úgyhogy ezek valóban olyan egyediek, hogyha valaki vesz egy eredeti ankát, a tuti, hogy a világban még egy olyan nincs. És nem is lesz, mert nem tudok két egyformát készíteni. Ugye kézzel készült dolgok, valamiben biztos, hogy más.
De pont ez a szépsége, hogy a képzelet szabhatárt, és gyakorlatilag ezerfélét készíthetsz mindegyikből.
Így van. Bármit meg lehet valósítani, és ezt szeretem benne a legjobban, hogy nincsenek határok. Ez egy nagyon jó érzés, hogy nem vagyok beszorítva keretek közé, hanem tényleg bármit, amit én elképzelek, vagy esetleg nyilván a megrendelő elképzel, nem kell azt mondanom neki, hogy nem, mert nincs olyan, hogy nem.
Igen, mert ugye, mint minden alkotóművészetnél, az az anyag, amivel dolgozol, csak az határoz meg. Tehát tudod ennek az előnyeit, tudod, hogy mire vagy képes belőle, és utána tiéd az egész.
Végül is igen. És maga az a folyamat is nagyon hosszú volt egyébként, hogy megtaláljam a megfelelő anyagot, amivel készítem, mert ez nem sima gyurma nyilván. Nagyon sokan meg szokták kérdezni a vásárokba is, és mindig elmondom, hogy ez egy speciális anyag, de amikor legyurmázzák, akkor egy kicsit úgy az rosszul esik, mert nem egy bolti gyurmáról van szó. Másfél évig kísérleteztem én otthon a konyhába, hogy egy olyan anyagot tudjak létrehozni, amiből ezeket repedésmentesen, légszáradással meg lehet alkotni, és végül is én otthon kutyulom ezekhez a házakhoz az alapanyagot. Használtam, használok boltit is, de mint minden másnál itt is azért a minőségnek ára van. És nem mindegy, hogy milyen gyurma. Tehát nem tudunk bemenni egy hipermarketbe és megvásárolni azt a gyurmát, ami ehhez jó. Úgyhogy nehéz volt megtalálni is, meg kikísérletezni is, és igazából én is többféle anyagot használok. Ugye ezek süthető gyurmából vannak. Ezek most pont egyébként modellező gyurmából készültek. Ezt én is internetről rendeltem. Egy nagyon jó minőségű anyag. A saját anyagból készültekből most nem hoztam ide, de egyébként fogásra, ránézésre nincs különbség közöttük. Nekem, ahogy dolgozok vele, nyilván akkor érzem a különbséget.
Hogy miért érezted úgy, hogy ha bár most mondtad, hogy azért ezekkel is tudsz dolgozni, de mégse voltál ezzel elégedett. Ez amúgy nekem nagyon tetszik, mert ezért ez mégis az, hogy még egy plusz fejlődés, mégis a legjobbat akarom, tehát.
Persze, hát nyilván az a cél, hogy én is, amit csinálok, abban mindig tovább-tovább tudjak fejlődni, meg nyilván megkönnyíteni a saját dolgomat is, hogy ne azzal küzdjek, hogy egy anyag nem úgy viselkedik, ahogy én akarom, és meg tudjam csinálni belőle azt, amit én akarom, hogy úgy formálódjon, hanem nyilván, hogy minél könnyebb legyen dolgozni vele, ezért rengeteg sok-sokféle anyagot, gyurmát kipróbáltam, modellgipszet, modellező agyagot, modellgyurmát, ezekben is vannak szoftok, amik lágyabbak, vannak a keményebbek, nem mindegy, milyen márkát próbálok ki, tehát ez nagyon-nagyon hosszas kísérletezés volt, és nem egy manóház kötött ki a kukába, vagy száradás után vált le az üvegről. Az mondjuk egy érdekes tapasztalás volt, mert az egyik legmárkásabb anyagot próbáltam ki, ami nem is olcsó volt, és másra, például a dobozokhoz, a struktúrákhoz, meg a dombord alkotásokhoz tökéletes volt. Viszont az üvegre, gyurmaházhoz abszolút alkalmatlan. Tehát, hogy nem mindegy, hogy mit használok és mire. Hideg porcelánt szoktam még keverni, azzal viszont annyi a problémám, hogy száradás közben szintén levegőre szárad, ez egy nagyon-nagyon gyönyörű, szép, sima, olyan, mint a selyem, mikor megfogja az ember, ahogy dolgozik is vele, meg a száradás után is egy ilyen nagyon-nagyon szép porcelán gyurma, úgyhogy igazából nagyon szép fehér, amikor megszárad, és nagyon-nagyon kemény. Annyi a probléma vele, hogy száradás közben veszít a méretéből. És akkor itt ez már megint egy olyan dolog, amit nyilván, ha valamire alkotom a dolgokat, akkor ez repedéssel jár. Mert ha veszít a méretéből, azt valahol kompenzálnia kell. Tehát ezeket is a dobozoknál tudom inkább használni, vagy önálló alkotásokra. Például a kulcstartómon most ebből készült, ebből a hideg porcelánból a házikó, a manóház. Ezt most tesztelem. Elvileg törhetetlen száradás után, gyakorlatilag is eddig, de most igazából a szétesést, stb. Azt próbálom tesztelni, hogy ne csak mindig süthető gyurmából, hanem ebből, mert ha a felületét megnézzük, teljesen más. Teljesen más, és anyagába színezhető, ami nagyon fontos. Ilyenkor egy kis akrilfesték összegyúrni homogénné, és akkor már is lehet dolgozni vele.
Igen, mert nem mindegy, hogy megcsinálod az anyagában színezetből, vagy pedig száradás után még így festeni kell.
A nagyobbik házakat azt nyilván az hófehérre száradnak, és utána én festem őket. Bár most legutóbb kérdezték, hogy lehet-e úgy rendelni, hogy nem festem ki. Meglepődtem. Nem volt még ilyen kérésem, de persze. Hát bármit.
Akkor ők is kreatívak voltak ezek szerint, mert szerették volna kipróbálni magukat.
Igen, és egyébként adtak is vele ötletet, mert akár lehetne ilyen csináld magad csomagot is készítene, ami még eddig nem jutott eszembe, de teljesen jó ötlet volt, hogy akár ezen próbálja ki valaki a kreativitását.
Igen, és ez tényleg jó ötlet, mert szoktak lenni ilyen egységcsomagok, akár ugye az én területem egy öngyékszer, abból igen. is, de ugyanígy szokott lenni makraméból mindenből, és ilyenből még én se lettem, tehát ez teljesen jó ötlet, hogy akár festést azt így meg tudják csinálni igen. otthon, amilyenre ők szeretnék. Van-e kedvenced, mert ugye a nagyon piciktől a nagyon nagyokig készítesz mindenfélét. Van-e kedvenced, amivel különösen szeretsz foglalkozni?
Nem mondhatnám, hogy van kiemelt kedvencem akár méretbe, vagy bármi másba is. Mindegyiknek megvan a maga varázsa, hogy készítem el. Kicsit másabbak a folyamatok. Minél kisebb, annál nehezebb, mert nyilván ott kisebbek a minták, de már most ez se okoz nehézséget. Ugye erre nem tudsz akkora nagy díszítéseket rakni, mint mondjuk egy közepes méretű vagy egy nagy méretű házra, ami úgy igényli is, hogy ne legyen csak úgy csupaszon, hogy az ablakokat kivágom, meg az ajtót megcsinálom, hanem úgy általában így ránézek, sose tudom előre, hogy milyen lesz egy ház. Tehát úgy valahogy a munka közben jön meg az ihlet, hogy ide is kéne még valami, oda is. Most otthon szárad éppen egy közepes méretű, meg egy kisebb üveges, mind a kettőt egy kicsit ilyen ősziesebb verzióra vettem, tehát tettem rá virágokat, leveleket, avart készítettem rá, úgy a mohák, és akkor az ott gyökerek azok, ablakkeretek gyakorlatilag. Tehát, hogy bárhogy lehet díszíteni, csak hogy ránéz az ember, és valahogy megszólít az alkotás, hogy még szeretnék ide, oda, amoda, és őket már nagyon szeretném kifesteni, úgyhogy várom, hogy megszáradjanak.
Van ilyen egyébként, amikor annyira benne vagy mondjuk egy alkotásban, hogy így már türelmetlen vagy, hogy már látod a színeket és szeretnéd rátenni?
Igen, igen, ez a kettő pont olyan. Pont reggel néztem meg a kisebbik házat, hogy megszáradtam át, de még az ajtónál egy kicsit lágy a gyurma rajta, úgyhogy azzal még várnom kell, de a nagy az már festhető. Úgyhogy szerintem a mai projektem délutára meg is van. Úgyhogy igen, várom. Van, amelyik nem sikerül úgy, ahogy szeretném. Amikor már készek, és mondjuk a vásárba kiviszem őket, nekem is vannak nem kedvenceim, de amik kevésbé tetszenek, mert úgy érzem, hogy az fáradtabb lehettem, amikor készült, vagy nem adtam neki akkora figyelmet. Sőt, volt olyan házikóm, aminek a tetejét szerintem, vagy 6 réteg festék biztos volt rajta különböző színekben, mert valahogy úgy nem találtam meg azt, ami igazán hozzáillik, csak 6-odjára. De hát nyilván akkor mindegyik réteget megvártam, amíg megszárad, mert hát csak úgy nem lehet. újra festegetni, és mindig azok a legjobbak, amiket nyilván elsőre ránézel, és már látod, hogy ez már szerelem. Mire kész lesz, oda se akarod adni. De hát vannak olyanok, amiket meg úgy megcsinálok, tetszik, de érzem, hogy nem az enyém. Hogy úgy nem engem szólít meg, hiába én csináltam, valahogy úgy nem. És ugyanígy vagyok a díszdobozoknál is. Ott is megvan az, amit tudom, hogy egy fél éves tervezés előzte meg, hogy egyáltalán megszülessen a fejembe, hogy nézzen ki ez a doboz. Megkerestem hozzá azokat a dolgokat, amiket akartam. És mikor elkezdtem, közben is alakult nyilván, tehát a nagy alap az meg volt a fejembe, és utána miközben csinálom, akkor jönnek még a plusz ötletek. De például van egy ilyen dobozom, ami egy ilyen fantazis kinézetű, az egy nagyon prémium, nagyméretű doboz. Azt nagyon várom, hogy mikor találja meg a gazdáját egyébként. Nekem az a kedvencem, abban valahogy ez a tündérvilág lelkem abban nagyon benne van, és biztos vagyok benne, hogy már valahol megvan a gazdája, csak még nem találkoztak össze, és nagyon várom, és kíváncsi vagyok, hogy hova fog majd kerülni.
Igen, ez így szokott lenni, hogy az ember elkészíti az alkotásait, és akkor megvannak azok, amiket ő szeret. Nekem ugye a kisfiam szokta mondani, hogy olyat is csinálja, amit te nem szeretsz, mert más lehet, hogy azt fogja szeretni. És szerintem néha az alkotói folyamatnak ez a legnehezebb része. Mert ugye nyilván olyat akarok csinálni, ami nekem tetszik.
Hát ez nem egy rossz dolog, igen. Tehát az ember nyilván magából indul ki. Tehát ha nekem tetszik, akkor valószínűleg másnak is tetszik. De ezzel most én is szembesültem, hogy például vittem ki a vásárba, azt hiszem 10 vagy 11 ilyen kisebb méretű üvegből készült házikót, frissen, ropogósan, még aznap este, vagy előtte lévő este lakkoztam őket. És volt egy, amit már én is azt éreztem, hogy ezt már csak összecsaptam egy kicsit, hogy kész legyen, hogy ki tudjam vinni. És azt vitték el legelőször. És ott pislogtam, hogy az is szebb szerintem. És mégis ő találta meg először a gazdáját. Úgyhogy igaza van a kisfiadnak, nem feltétlenül olyat kell csinálni, ami nekünk tetszik a legjobban, úgyhogy ebbe csak osztani tudom a véleményét.
És a másik nehéz egyébként ezzel, hogy mi tetszik nekünk, meg mi nem, hogy van olyan, amikor olyan nagyon tudom, hogy ebben most nagyon benne voltam, vagy nagyon tetszik, vagy nagyon szép lesz, hogy ezt néha meg elengedni is nehéz. Tehát egy hiába örülök meg, hogy látom rajtuk, hogy egymásnak vannak teremtve, de akkor is, mert én is kötődöm ahhoz az alkotáshoz.
Igen. Én is ilyen nagyon lelkis vagyok ilyen szempontból, de nyilván te is tudod, minden alkotásban benne vagy. Tehát az alkotónak a lelke, pici darabja, az ott van. És azt onnan nem lehet kivenni, nem lehet elvenni. Azzal adsz egy lelket, úgymond a saját dolgaidnak, amit te csinálsz azoknak is. Igen, nekem is van olyan, amitől nehezen válok meg, de nálam legtöbbször azért, mert nem tudtam kihasználni vele az időt. Olyan gyorsan elvitték. Van olyan házikom, ami ott van a polcomon fél éve, egy éve. Beteltem vele. Tetszik, imádom, de tőle már könnyebben megválok, mint mondjuk attól, akit előző este lakkoztam le, épp hogy kész lett. Róluk sajnos csak a fénykép marad, mert minden alkotásomat fotózom és elteszem, és néha nagyon jó érzés így visszalapozgatni, hogy úristen, mi volt még a legelején. A prototípus házam, amit készítettem egyébként életem legelső manóház próbálkozását, azt a keresztlányomnak adtam oda, mert nagyon szerette volna, és annyit kértem tőle csak, hogy ha megunod, ne dobd ki, léci, hanem akkor add vissza, mert hát mégiscsak az volt a legelső. Nem is eladásra, meg semmi, hanem egyáltalán a szárnyomat bontogattam, hogy erre képes vagyok-e, tudok-e ilyet. Szóval nagyon jó tanulási folyamat ez az egész egyébként.
Meg néha jó az embernek az elsőt látni. Tehát egyrészt azt, hogy honnan, hová jutott. Ez olyan, mint ugye népmesékben is mindig benne van, hogy a kovástól azt a kardot vegye meg, amit először csinált.
Szoktam még más jellegű dolgokat is készíteni. Legalábbis már készítettem nem manóház témájú dolgokat. Nevezetesen madarat. Az egy nagyon-nagyon számomra értékes és érzelmes projekt volt. Nem tudom, hogy beszélhetek erről, de szerintem ezt nyugodtan elmondhatom. A kolléganőmnek a kisfia autista, és azt próbáltam ábrázolni, hogy ő mennyire védelmezi a gyermekét, és hogy nélküle elveszne, és hogy ő ad neki szárnyakat. És ezt én úgy képzeltem el, hogy egy madár, aki maga elé teszi ölelésre a két szárnyát, és ott van előtte a tojása, amiből a különleges csemetéje ki kell majd egyszer csak. És mivel ezt a kolléganőmet is nagyon szeretem, meg eleve ezt egy olyan fontos dolognak tartom, hogy rájuk is oda kell figyelni, akik kicsit különlegesebbek. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól sikerült alkotás volt, és ez ott van náluk, és minden nap ránézhet, és a legnagyobb öröm, hogy a kisfiának is nagyon tetszik. Voltak már ilyen projektjeim is, ami nem manóház, hanem egy kicsit másabb jellegű. Nehéz, mert hogy nem gondolom magam szobrásznak, és nehéz volt megalkotni, de ugyanakkor eszméletlen büszkeséget adott, amikor láttam, hogy összeállt és sikerült. Biztos van ettől szebb, meg biztos lehet ettől szebbet csinálni, de abba is benne volt az én lelkem, az én látásmódom, az én szeretetem feléjük.
És végül ez volt a lényeg.
Ettől már különleges lett.
Így van. Most, ahogy nézem ugye az asztalra, amiket hoztál, valóban nincs köztük két egyforma, se színbe, se forma világba. Nyilván ugye annyi a közös, hogy manóház mindegyik nagyon így színes, van. Nagyon vidám.
Így van, hát az egy fontos része szerintem. Tehát az én képzeletemben a tündérvilág, a gombaházak nagyon színesek. És ugye a mesékben is igazából ezt látjuk, rajzfilmekben is, hogy ezek mindig színpompásak. Ezeket próbálom visszahozni igazából. És igen, törekszem arra, hogy még a tónusok se, meg a színátmenet se legyen ugyanolyan semmelyik házon. Egy idő után már nehéz, mikor mondjuk ott sorakozik, vagy 20 ház, hogy akkor na melyik színt nem használtam még, vagy melyik tónusa nincsen esetleg ott, de mindig találok valami különbséget.
Tehát tényleg úgy van, hogy ha valaki, nem tudom, a három gyerekének akar három különbözőt, akkor bármikor megtalálja nálad.
Azt tuti, igen, teljes mértékben. Volt egy aranyos vásárló a vásárban, háromszor jött vissza az asztalomhoz, a kupakos manóházokat nézegette, és ő mondta azt, akkor mosolyogtam is, hogy sokkal egyszerűbb lenne választani, ha mindegy forma lenne. De így nem tud. És aranyos volt, nagyon végül csak sikerült választania, de hogy ő mondta azt, hogy így, hogy mindegyik különböző, és mindegyik tetszik neki valamiben, így nehezebb a választás.
És a kisfiad, tehát ő látja, hogy csinálod, mennyire vesz részt esetleg benne, már most lassan ő is olyan korú, hogy már...
Igazából neki is rengeteg gyurmája van otthon, és ilyenkor van, hogy leül mellém, és egy órát, másfél órát ő is gyurmázik, és csinál egy gyíkot, meg mindenféle állatkát, amit ő gondol. Aztán közben mindig nézi, hogy én mit csinálok, és pont tegnap kérdezte meg, hogy anya, engem mikor tanítasz meg majd ilyen házakat csinálni, és hozzáteszem 5 éves, tehát mondtam neki, hogy ez még odébb van kicsikém, de minél többet gyurmázol, annál ügyesebb lesz a kezed, és annál hamarabb fogod tudni ezt majd megcsinálni. De egyébként a suliba, ha már itt tartunk, ugye volt szerencsém a nagyobbik fiadat is tanítani, és az iskolákban rendszeresen ezt becsempészem technikaórák keretében, eddigi osztályaimmal is, mindenkivel csináltunk vagy manót, vagy manóházat, vagy manós mécsest, és mindig nagyon élvezték a gyerekek. Nyilván a maguk módján egy 10-11 éves szinten tudják ezt megcsinálni, de már most nagyon várják, hogy mikor lesz majd a technikaóra, és mikor csinálhatják meg ezeket a manóházakat, úgyhogy örülök neki, hogy nekik is nagyon tetszenek ezek a dolgok.
És akkor így a beszélgetésünk végén megköszönöm, hogy bejöttél. Ha valaki esetleg szeretne veled találkozni, vagy felvenni veled a kapcsolatot, az hogy teheti meg?
Megtalálnak a Facebookon is, az Anka Varázsműhely oldalat, ha keresik, az pont hozzám vezet, úgyhogy ott fent vannak rengeteg videók is, illetve olyan dobozok, házak, amik még keresik a gazdájukat, úgyhogy akár, ha valamelyik megtetszik, akkor csak rám kell írni, és megbeszéljük a részleteket. És egyébként megdepni hoztam ezt neked, mert ezt azért hoztam, hogy neked is adjam.
Köszönöm
ajándékba
szépen.
Ezt a kis házikót, majd visszacsomagolom utána.
Köszönöm szépen.
És fogad tőlem sok szeretettel.
Köszönöm szépen. Azért elmondom a hallgatóknak, hogy ez bizony egy mécseses házikó, úgyhogy ez szuper lesz, mert bele tudom tenni én is a ledmécsest. És akkor
már van is benne.
Nekem, sőt, van is benne, igen. És azért akkor azt is elmesélem, hogy sárga a fala neki, gyönyörű színátmenetes sárga kerekablakokkal. Van nekem rajta piros varázsgombám, és virágok, és a teteje pedig kék. Úgyhogy Kata a kedvenc színeimet hozta.
Na, örülök, köszönöm neki, nem szépen. Tudtam.
Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a beszélgetést is. Jó munkát kívánok neked.
Én is köszönöm, és viszont neked is.
Viszont hallásra, a hallgatóinknak is köszönjük szépen a figyelmet.
Viszont hallásra.
Antal Kata testnevelő tanárral, az Anka Varázsműhely megálmodójával a szerkesztő Somosvári Eszter Anna beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Mai műsorunkban vizeskedni fogunk. Nemrégen arról beszéltem, hogy Liszt Ferenc Le Jeu d'eau à la Villa d'Este című műve korszakalkotó kompozíció. A Villa d'Este szökőkútjait zenében megfestő romantikus mester a mű kottájába megdöbbentő módon egy Szent Jánosi idézetet írt. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Vagy nem is olyan megdöbbentő, Lisztabbé leleménye? Talán erről is lesz még szó. A zenetudósok úgy vélik, hogy a Villa d'Este szökőkútjai már tulajdonképpen impresszionista alkotás. Zenei eszközeit valóban használták is az impresszionista utódok. 40 évvel korábban azonban, 1836-ban már írt egy vízzel kapcsolatos zongoraművet Liszt. Au bord d'une source, a forrás partján. 1855-ben készítette el aztán végleges változatát ennek a darabnak. Nincs bibliai vonatkozása, Liszt elgyönyörködött a természetben, és írt egy szép, szemléletes darabot, ami már akkor is túlmutatott a kortársak művészetén. Alfred Brendel zongorázik. Hallgassuk csak újra a villadeszte szökőkútjait. Hogyan változott a mester zenei nyelvezete?
Thank you.
S most következzék egy igazi impressionista, Maurice Ravel 1901-ben született kompozíciója. A címe, nem találják ki, Zsödó szökőkút. Úgy vélem nyilvánvaló, hogy tanult Liszt zenéjéből. Jean-Yves Thibaudé zongorázik.
Thank you.
Végül a másik nagy impressionista mester, Claude-Achille Debussy darabja következik. Ha jól meggondoljuk, a vízről volt neki is mondani valója. Igen, a Tenger című nagyszabású darabjára gondolok. Most azonban egy zongoramű következik. Nála nem buzog, szökell a víz, mint Lisztnél és Ravelnél, hanem visszaveri a fényt. S már is az impressionista festményeket látjuk magunk előtt, a különböző napszakokban festett tájképeket, katedrálist. Nagyszerű, Image, vagyis Képek című művének első sorozatából az első, Reflet dans l'eau című tételt Kocsis Zoltán adja elő. Fények a vizem. Mártozzanak meg ebben az impressionista szépségben. Viszont hallásra! Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vétel!